Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárnak énekeljük az első versét fennállva, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, a 168. számú dicséretet énekeljük. A 168. számú dicséret így kezdődik, Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai 13. úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
13. úrnapja, 33. kérdés. Miért nevezi Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus örökkévaló és természet szerinti fia Istennek, mi pedig Krisztusért, kegyelem által Isten fogadott gyermekei vagyunk. 34. kérdés. Miért nevezed őt mi urunknak? Azért, mert saját tulajdonává tett minket azáltal, hogy testünket, lelkünket a bűntörés az ördög hatalmából megváltotta. Mégpedig nem holmi ezüstön vagy aranyon, hanem az ő drága vérén.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva található a Lukács szerinti evangélium 20. részében, most ez a holnapi napi ige lesz, a 9. verstől egészen a 19. versig. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De amikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy milyenk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak, ez nem történhet meg. Ő azonban rájuk nézett és ezt mondta, akkor mit jelent az írásnak ez a szava, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és a főpapok már ebben az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondja ezt a példázatot. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk Urunk hívására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, csodálatos előttünk, hogy hozzád jöhetünk. Csodálatos előttünk, hogy elkészítetted számunkra a lehetőséget, hogy gyermekeid legyünk. Úgy tervezted, úgy szervezted ennek a világnak a dolgait, az eseményeit, hogy a te igéd eljusson hozzánk is. És te a Szentlélek által adtál nekünk olyan fogékonyságot, hogy úgy érezhessük, úgy legyünk ebben valamikor, ahogy egykor pünköstkor Péter apostol hallgatói, szíven talált bennünket a te igéd. Egyszer csak elkezdtük érteni, elkezdtük szeretni, elkezdett számunkra fontos lenni mindaz, amit te tanítasz, az út, amit te mutatsz nekünk. Köszönjük, hogy így kegyeltél bennünket, hogy ilyenek lehettünk, a te üzeneted értői, meghallói. Köszönjük, hogy a te szent lelkedet hívhatjuk segítségül abban is, hogy ne csak halljuk, ne csak értsük, hanem meg is cselekedjük a te akaratodat. Urunk, megvalljuk előtted, hogy ebben gyarlók vagyunk. Megvalljuk előtted, hogy bár tudjuk, mi a te utad, nem mindig jártuk. Bár tudjuk, mi a te terved, saját tervet készítettünk. Bár tudjuk, hogy te szeretetet akarsz, mégsem tudtuk egymást igazán szeretni. Urunk, megvalljuk a vétkeinket, de úgy tesszük mindezt, hogy tudjuk, tisztában vagyunk vele, Urunk, és hálásak vagyunk érte, hogy mindezekért te már Úr Jézus a kereszten szenvedtél, meghaltál, váltságot szereztél. Urunk, add nekünk a Te kegyelmedet, add nekünk a Te igédnek a világosságát, s a Te szent lelkednek az erejét, hogy tudjunk rád figyelni, neked örvendezni, neked engedni ebben a világban. És add meg nekünk azt is, Urunk, hogy hallgass meg a kéréseinket és könyörgéseinket. Áld meg az Isten tiszteletünket, igére figyelésünket, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, Atyánk. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 118. dicséretnek a 11. versét énekeljük, a 118. dicséretnek a 11. versét, és közben szeretettel ajánljuk a gyermekisten tiszteletet azoknak, akik most egy órával korábban felkeltek, hogy eljöjjenek. A gyermekisten tiszteletet majd azon az ajtón lehet a gyülekezeti terembe menni. Anikó néni már ott is áll és várja a gyermekeket. A 118. dicséretünknek az énekeskönyvben nincsen saját dallama, 66. Zsoltár dallamára énekeljük, örvendj egész föld az Istennek. A 118. dicséret 11. verse így kezdődik, e kő, amit a házépítők ítéltek megvetendőnek. Istennek az az igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most két verset olvasok újra, Lukács szerinti evangélium 20. rész, 17. és 18. versei. Ő azonban rájuk nézett és ezt mondta, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Egy templom szentelési énekből énekeltük a 11. verset. Hát most nem templomot szentelünk, de mégis a szegeletkő kérdése ott is előkerül. Maga a történet talán arról szól, ez a példázatnak ez a része, hogy amikor újjá építették a jeruzsálemi templomot, ez hatalmas kövekből épült, ugye a siratófalon talán még látszanak ezek a hatalmas kövek, akkor megpróbálták minden kőnek megtalálni a helyét. Nyilván egy ugyanolyan kő, az ugyanolyan kő, de a sarokra, meg máshová nem mindegy, hogy milyen követ tettek. Nem értek sokat az építészethez, de a meglevőkből kellett építeni, és találtak egy olyan követ, ami valahogy sehová se illett, és akkor azt úgy félredobták, ugye ez a megvetették. És amikor kiderült, hogy tehát végül, hogy az a kő lett a legfontosabb, a szegeletkő, ami összefogja az egész épületet. Tehát erre a történetre utal Jézus, amikor ezt a példázatot mondja. Egy példázat van előttünk, azt olvassuk, hogy a népnek mondja Jézus, és hát ennek a példázatnak az elsődleges akkori értelme, az nagyon egyértelművé válik. Egyrészt akkor, amikor hallgatják a ott levők, és azt mondják, ez nem történhet meg. mármint amit Jézus elmond. Hiszen ők is értik, hogy nem egyszerű szőlőmunkásokról van szó. Illetve a fel nem olvasott következő utolsó versben azt mondják, az írástudók és a főpapok már abban az órában el akarták fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Ott, amiről szó van, egy szőlő ültetvény, és annak a bérbeadása akkoriban egy teljesen hétköznapinak nevezhető esemény, egy gazdasági, egy befektetés, annak a működtetése. Hát a világ akkor is nagyjából úgy működött, mint most. Hogyha mondjuk ezt Jézus Szabolcsban mondta volna el, akkor lehet, hogy almaültetvényt telepítettek volna, és így tovább, mindenütt ott azt, ami éppen aktuális, vagy amit ismertek. Izraelben a szőlő nagyon fontos szerepet játszott. Hát egyrészt nyilván a bor miatt nem is nagyon volt mást mit inni, az volt az egyetlen egészséges ital, hiszen a víz az vagy jó volt, vagy nem volt jó, és abban a korban, hát nem is tudom, hogy a vizet borozták, vagy a bort vizezték, egyik sem hangzik jól így már a mi fülünknek, de minden esetre akkoriban ez egy fontos része volt az életnek, és hát nyilván a szőlő az befektetés is, látjuk, hogy micsoda szőlő birtokok vannak ma is, amelyek hát prosperálnak és termelnek, és a befektetőnek hasznot hoznak. És így járt el akkor is valaki, egy szőlőt telepített, szőlőt ültetett, nyilván sok munkába került, sok pénzbe került, sok vesződésbe, de nem úgy döntött, hogy nem ő fogja ezt műveltetni, azt mondja az ige, hogy hosszú időre idegenbe utazott. Tehát a szőlő az ott volt, azzal foglalkozni kellett, az az ő vagyona volt, és ezért munkásoknak adta bérbe, olyanoknak, akik ezt tudták művelni. És nyilván eljött az idő, amikor már a szőlő termést hozott, és elment, hogy az ő részét neki adják a termésből. Nem tudjuk, hogy ez szőlő volt, nem tudjuk, hogy az eladott szőlőnek az értéke volt, ez most lényegtelen ebből a szempontból, de bizonyára megegyeztek, hogy mennyi része az övé. Még gyerekkoromban ismertem ezeket a kifejezéseket, hogy felesbe meg harmadába, nem tudom, hogy valaki hallott-e már ilyeneket, de valakinek volt földje, de valami oknál fogva nem tudta, vagy nem akarta művelni. Hát az én gyerekkoromban nem nagyon volt földje csak a TS-nek, úgyhogy különösen értékes volt, ha valakinek mégis volt egy kicsi. És akkor ezt felesbe harmadába adták, valahogy megegyeztek, hogy tehát valaki, aki megmunkálta, annak a fele, a termés fele vagy harmada az övé volt, vagy a tulajdonosé volt, és akkor megosztoztak ezen. Valami ilyesmiről van itt is szó, meg kellett volna osztozni, de itt történik egy probléma, és hát ugye ma mi történne ilyenkor, ha valaki bérbead valamit és nem kapja meg a hasznot, hát feljelenti a bíróságon, aztán évekig pereskedhet, ezt így mondom, mert nagyjából így szokott lenni szerintem, tehát hogy ez a tapasztalat, vagy ez a rossz tapasztalat. Na mindegy, abban az időben ez így nem működött, vagy nem ezt az utat választotta, a tulajdonos küldte a szolgáját, hogy adják oda a ráeső részt. De üres kézzel küldték el. Aztán csak nem hagyta annyiban, a másik szolgát azt már megverték és megalázták. A harmadikat meg is sebesítették. És akkor azt gondolta, hogy akkor elküldi a fiát. Hát a fia az mégiscsak az ő képviselője. De azok, akik a szőlőt bérbe kapták, a munkások, úgy döntöttek, hogy úgy gondolták, hogy ha megölik az örököst, akkor övék marad a szőlő. Nem lesz, aki elvegye. Ezért megölték az örököst, és kidobták a szőlőből, és megölték. Vajon mit fog tenni a szőlő ura? Eljön, elpusztítja őket, és a szőlőt pedig másra bízza. Ez a történet. És rögtön utána mondják, hogy ez nem történhet meg. Pontosan értik, hogy Izraelről és annak a vezetőiről van szó. Isten ültette a szőlőt, mármint ugye ezek a amiket mellé kell tenni. Isten ültette a szőlőt, ez Istennek a népe. Isten népe az, akik az Ábrahám utódai, azok, akiket Isten kiválasztott, elhívott, megőrzött, és azt, hogy ott elvégezzék, hogy erre vigyázzanak, őrizzék a nép vezetői, a papok és a írástudók, és azok a vezetők, akik akik felelősek voltak ezért a népért, rajtuk Isten számon kéri az ő munkálkodásuknak az eredményét. Mert ugye az van a történetben, hogy ez a szőlő nem a munkásoké, ők csak kapták. A nép nem a vezetőké, a nép az Istené, ők csak kapták. De mi az eredmény? Azt mondja Jézus, hogy nincs eredménye, nincsen gyümölcse, nem adják oda Istennek ami az övé. Mit kellene tenniük? Az alapprobléma az, hogy nem fogadják el a fiút. Az alapprobléma ez. Mert ugye kik azok, akiket kidobtak? Hát a proféták. Elbántak a profétákkal, Isten küldötteivel. Egyikre nem hallgattak. A másikat elzavarták. A harmadikat megverték. Volt olyan is, akit meg is öltek. Tehát Jézus nem annyira részletezi ezt a helyzetet. Üldözték. De amikor eljött a fiú, azzal is szembeszálltak. Szembeszállnak, nem fogadják el azt, hogy Jézus a Krisztus. Mert hogy igazából az igazi probléma, abban a feszültség az, hogy amíg a zsidók ragaszkodnak a törvénynek, a Mózes 5 könyvének, a rendelkezéseihez, nem azzal van a baj, hanem úgy gondolják, hogy azzal ők el vannak rendezve. És hiába várták a messiást, amikor a messiás megérkezik, őt mégsem fogadják el, sőt sokkal durvább, meg is ölik a messiást, azt, akit Isten neki küldötte. És Jézus ezt önmagáról mondja, a zsidó népről, az atyáról, és a zsidó nép vezetőiről. Megjövendőli előre a halálát. De nem ezen háborodnak fel azok, akik el akarják fogni, mert ők úgy gondolják, hogy az rendben van, ugye a végén kiderül, hanem azon háborodnak fel, hogy tőlük elveszik a népet. Azon háborodnak fel, hogy ennek ítélet lesz a vége. Tehát az nekik nem tetszik. Ítélet lett a vége? Az. Krisztus után 70-ben egy lázadás miatt megpróbálnak a római birodalomtól elszakadni, talán egy függetlenségi háborúnak is lehet ezt nevezni az ő oldalukról, de a római légiók megtámadják ezeket a lázadókat, elfoglalják egész Judeát, megostromolják Jeruzsálemet, elfoglalják, lerombolják a templommal együtt. Azóta nincs templom Jeruzsálemben. Ezért van csak egy siratófal. Tehát amit Jézus itt mond, az így be is következik, és azt mondja, hogy ez annak az oka, vagy ez amiatt van, mert nem fogadták el a fiút, és hogy ez a következmény. Ugye korábban olvassuk, hogy Jézus siratja Jeruzsálemet, hogy siratja, hogy nem ismerte fel a meglátogatásának az idejét, őt nem ismerte fel. Az alapprobléma, hogy Jézus nem ismerték fel, mint messiást, Jézus nem akarták elfogadni, mint messiást, és ennek ez a következménye. És hogy elveszik a népet és másnak adják, talán ez már az egyházra is utal, arra, hogy Jézus követői lesznek Istennek a népe, azok, akik engedelmeskednek neki, azok, akik követik őt. Ez a kezdetekben azért nem olyan egyszerű, tehát nehogy valaki félreértse, hogy akkor Isten a zsidókat lecserélte a nem zsidókra, mert az első keresztjének mind zsidók. Igazából tegnap egy kicsit a csendes napon beszéltünk arról, hogy is változik ez az antiókiai gyülekezet létrejöttével és a páli misszióval a későbbiekben, hogy hogyan jelennek meg a pogányok, a görögök, vagy a görög nyelvűek, mondjuk így, mert nem mindenki görög azért ott, a görög nyelvűek az egyházban, és aztán utána, ugye akik zsidókból keresztjének lesznek, onnantól kezdve egyre inkább már az számít, hogy Krisztus követői, és nem az, hogy ki honnan jött, ki volt zsidó, ki volt pogány. A Biblia korában még ez számít, sok ilyen vita van benne, amikor olvassuk, de a későbbiekben ennek már nincsen jelentősége. Ez az, amit Jézus elmond, és ez az, amin felháborodnak. A példa, a példázat egyszerre a helyzetet és a jövőt is, egy prófétai beszéd, ez fog bekövetkezni. Nem tetszik nekik. Nem tetszik, mert nem akarják az Úr Jézust elfogadni. És valóban arra törekszenek, hogy őt megöljék, az Isten fiát megöljék. És tehát ez a történetnek az akkori és az ottani helyzete. Jézus pedig arról beszél, a saját történetére mondja azt a példát, a sarokkőről, amelyet az építők megvetettek, de az lett a sarokkő. Ő az, akit a zsidók megvetnek, most itt úgy értem, akik nem fogadják el, mert azok is zsidók, akik hisznek benne, tehát nehogy félreértsük a dolgot, de ők, akik nem fogadják el, azok megvetik Jézust, és rá kiderül, hogy akik pedig ráesnek, azok összezúzódnak, és akire pedig ez ráesik, az ez a kő az összemorzsolja. Nem lehet szembe menni vele. Nem tudnak ez ellen tenni. Nem tudnak semmit kezdeni ezzel a helyzettel, mert hogy akit ők megvetettek, Jézust, erre építi fel Isten az üdvösséget és az örök életet. Jézus Krisztusnak az életére, a bizonyságtételére, az értünk megtett váltság halálára, a megváltó munkájára építi fel Isten, az Atya az örök életet az emberek számára. Amit megvetettek, az lett a sarokkő. És hogy ebbe tovább lépünk, azt látjuk, hogy mindenképpen Jézus az, aki ennek az új kezdetnek a középpontja, aki a legfontosabb, akire építkezni kell, aki ott van, és nélküle lehetetlen a tovább lépés. Az Isten terve szerint, az ő üdvösség tervében Jézus az, akire építkezni lehet, Jézus az, akinek a segítségével lehetséges a folytatás. A helyzet egy kicsit most is hasonló, hiszen most is van Istennek népe, és kicsit ugye arra emlékeztet a mi helyzetünk, vagy engem arra emlékeztetett ez a helyzet, amikor azt mondja Jézus, hogy idegenbe távozott, hosszú időre idegenbe távozott. Van egy időszak, amikor valakikre rábízza a gazda a szőlőt, és nekik számadást kell tenniük. Hogyha magunk korára nézünk, akkor a szőlő az egyház ebben az összefüggésben, kicsit merész az összefüggés, de hadd legyen merész, a szőlő az egyház. Az egyház a szőlő, mármint nem a maga, most itt nem a fürtről beszélünk, hanem a szőlő területről, és hogy akik az egyház vezetői, és bármilyen szolgálói, a munkások, azok, akik felelősséggel tartoznak, tartozunk azért, amit az Isten ránk bízott. Nem csak azért tartozunk felelősséggel, hát most lesznek ilyen presbiteri konferenciák, ott biztos elmondják a presbitereknek, hogy jó karban kell tartani a templomot, bizony kell, mert hadd lássák az emberek, hogy fontos nekünk az a hely, ahol imádkozunk, meg elmondják majd, hogy hogyan kell berendezni, hogy azok a helyek, ahol lehet, hogy nem ezt mondják el, én csak tippelek, bocsánat, akik elmennek, majd szóljanak, ha mást mondtak, de szoktak ilyeneket mondani, hogy legyen az a hely, ahol összejön a gyülekezet, méltó ahhoz az összejövetelhez, meg feleljen meg a kor követelményeinek. De igazából nem csak ennyi a feladata azoknak, akiknek Isten vezetést adott, hanem az a feladata, hogy Krisztus legyen a középpontban. Az a feladata, hogy mindig róla szóljon az ige, hogy mindig a megváltóról szóljon, és hogy mi is szóljunk róla. Az ige is szóljon, meg mi is szóljunk róla. Az a feladatunk, hogy kövessük az Urat, az a feladatunk, hogy őt dicsőítsük, és az a feladatunk, hogy ezt másoknak is elmondjuk. Nem önmagáért van az egyház, nem azért vannak a gyülekezetek, hogy ott csak jól érezzük magunkat. Nem baj, ha jól érezzük ott magunkat, azt hálát adhatunk Istennek. Jó, hogyha együtt jól tudjuk magunkat érezni. Tegnapi csendes nap, akik ott voltak, tudják, hogy egy jó hangulatú igére figyelés, együttlét volt, beszélgetés, így együtt, én így éltem meg ezt az alkalmat. Nem baj, hogyha jó együtt lenni, de sőt, nagyon jó, hogyha így van. Viszont ne felejtsük el, hogy mi az igazi feladatunk és az igazi küldetésünk. Ugyanaz, mint Izraelnek, Isten dicsőségét, az Atya dicsőségét szolgáljuk, és Jézus Krisztusról tegyünk bizonyságot. Ez a feladatunk, hogy a világ meglássa, hogy kicsoda az Úr, hogy mi hozzátartozunk, hogy mi kitartunk mellette, és hogy nekünk ő a legfontosabb. Ez az, ami az egyháznak a dolga, és ez az, ami az egyháznak a vezetőinek a feladata és a kötelessége, hogy a Jézus Krisztus legyen a középpontban. Ez talán úgy hangzik, hogy persze így van, nem biztos, hogy mindig sikerül. Mindig vannak dolgok, amik fontosabbnak tűnnek. Fontosabbnak tűnik talán azt, hogy jobban elfogadjanak bennünket ebben a világban. Néha fontosabbnak tűnik az, hogy mások mit gondolnak rólunk. Néha fontosabbnak tűnik az, hogy megfeleljünk a kor elvárásainak. Hát hadd említsek egy példát, hogy ne a mostani korból említsem ezt a példát, hanem egy kicsit korábban, amikor 1945 után, ugye a 19-ben elmenekült kommunisták visszatérnek, aki túlélte a sztálini korszakot, mert néhányan nem, de azok visszatérnek a szovjet hadsereggel Magyarországra, és átveszik a hatalmat a szovjet tankoknak az árnyékában és a segítségével 1948-ra. Az egyház egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, iskolákat, vagyon, mindent elvesznek, és hát beszorítják az egyházat a templom falai közé. Ugye ott terjesztik el ezt a kis hamis ötleteket, hogy hinni a templomban kell, meg azt, hogy a hit az magánügy. Hát hogyha magánügy, akkor nyilván nem vonatkozik semmi másra, és közben hát az egyház is megpróbál megfelelni az elvárásoknak, és kitalálja a szolgáló egyház teológiáját. A szolgáló egyház teológiája, ez azt jelenti, hogy igazából ebben az új rendszerben, ami ugye halad előre a világ, hitték ezt sokan, hát visszafelé haladtunk, de mindegy, halad előre a világ állítólag, és hogy abba az egyháznak is igazodnia kell, és hogy azt kell, nekünk meg kell találni, hogy a társadalomban hogyan tudunk szolgálni. Vagyis nem a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel az, ami a legfontosabb, hanem hogy hasznosak legyünk a társadalom számára. Hogy akkor milyen, akkor jöttek az idős otthonok, akkor jönnek létre, amik hasznos dolgok, tehát félreértés ne essék, akkor jönnek létre azt hiszem, hogy az Őrbottyáni szeretett otthon azokkal foglalkozik, akik az akkori rendszer számára nem értékesek, azoknak már mindegy, tehát hogy így képzelték el az állam részéről, tehát ezt hagyták, és hát ugye az lett a gúny neve az egyházon belül ennek az irányzatnak, hogy a kiszolgáló egyház, amely kiszolgálta az akkori hatalmat, és nem merte az evangéliumot hirdetni. Rossz út volt, mert nem ez bizatott az egyházra. Én nem azt mondom, hogy a diakónia rossz, meg nem jó, hogyha segítünk másoknak, de az rossz, hogyha elfelejtjük, hogy nekünk a Krisztust kell hirdetni, hogyha azt nem merjük megtenni, hogyha azért, mert a világ mást gondol, mi nem merjük azt mondani, ami a Bibliában van. Ez a felelőssége a mai vezetőknek is. Nem az, hogy a politikusoknak tanácsot adjanak, hanem az, hogy a Krisztust hirdet. Én így gondolom. Én ezt látom a Bibliában. Én ezt látom, hogy Isten ezt bízta ránk. Azt bízta ránk, hogy mi ragaszkodjunk az evangéliumhoz minden időben. Néha ez nehéz, mert a világ másképp gondolkodik. Na de, kedves testvérek, most egy kicsit levettem mindenki válláról a terhet ezzel az igével kapcsolatban, mert hát ugye nem mindenki presbiter, nem mindenki lelkész, nem mindenki esperes püspök, egy kicsit így akkor azt mondjuk, ez az ő dolguk, de nem ilyen egyszerű, nem ilyen egyszerű. Hiszen azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek, ami személyes életünkre nézve is vannak következményei, mégpedig az, hogy vajon Krisztus a sarokkő az életünkben? Vajon úgy élünk, annak megfelelően cselekszünk, ahogyan ő azt elvárja? Mert hogy rajtunk is keresi Isten a mi életünkön is a gyümölcsöt. Keresi azt, és számon kéri, hogy mi, akik kiválasztottai vagyunk, az övéi vagyunk, vajon az ő akaratát igyekszünk az életünkben cselekedni? Vajon fontos számunkra az, hogy ő mit akar? Ő hogyan akar építkezni? Vagy mi majd eldöntjük, ez kell, ez nem kell, ezt elfogadom, azt nem fogadom el, jaj, hát ez már olyan régi dolog, azt hagyjuk, és majd én eldöntöm, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen. Vagy, ami még egyszerűbb egyébként, mert azért többségében nem úgy megy, hogy én eldöntöm, hanem többségében úgy megy, hogy amit a többség úgyis helyesnek gondol, azt mondom, hogy biztos Isten is helyesnek gondolja, és akkor nem érdekel, hogy neki mi a véleménye erről. Pedig nem így van. Nekünk az a dolgunk, hogy Jézus Krisztust gondoljuk a legfontosabbnak, és az a kérdés, hogy Isten igéje mit tanít nekünk. Persze, nyilvánvaló, hogy akkor, amikor a saját életünkben jelenik meg ez a kérdés, akkor valóban nagyon is élessé tud lenni. Hogyan viszonyulunk Krisztushoz? Hogyan viszonyulunk úgy, hogy keressük az ő akaratát, meg akarjuk cselekedni, és követni akarjuk őt ebben a világban, vagy pedig megpróbálunk úgy tenni, hogy mi majd válogatunk a kövek között, mi majd tudjuk, hogy hogyan építjük az egyházat, önmagunkat, hogyan építjük az életünket. Krisztus a sarokkő, akire lehet építkezni. Ez a világ elmúlik, minden. Mi is elmúlunk, egy valami marad meg, az Isten igéje. Csak a Krisztus marad meg, és azok maradnak meg, akik Krisztusban hisznek. Ez a valóság. A többi az csak látszat, a többi az csak úgy tűnik, mintha olyan lenne. Az igazi kérdésünk az, hogy milyen a viszonyunk Krisztussal, hogy ő a mi megváltónk, sőt, ő a mi Urunk, hogy igaz-e ránk az, amit a heidelbergi K.T. úgy mond, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, vagyis hogy hozzátartozom, drága vérével megmentett, megszabadított a bűnnek a rabságából és a sátánnak az uralmából, és kivont engem, hogy az övé legyek. Így van, így érezzük, így látjuk, így akarunk élni. Vagyunk-e ehhez elég bátrak? Azt mondják a nép, ez nem történhet meg, már megtörtént. És újra is újra megtörténik, hogy Isten az ő népét megtartja, de azokat, akik vele szembe mennek, azoknak nincs esélyük. Azt mondja, akik szembe mennek, azokról van szó, kő ráesik, a kőre esnek rá, kikerülhetetlen Jézus. Egyébként nagyon érdekes, hogy azért, amiről olvasunk, ez a beszélgetés, hát egy jó 2000 évvel. Nem vannak bizonytalanságok, tehát lehet, hogy 5-10 évet tévedünk ebben most, meg hát egyébként is még csak 2025 van, és ha időszámítást vesszük, akkor ilyen 33 van, tehát, de azért körülbelül 2000 évvel ezelőtt hangzik el ez a beszélgetés. Mi pedig itt ülünk 2000 évvel később, figyeljük, érteni akarjuk, és megértjük azt, amit Jézus mond. És vajon értjük-e, hogy Isten miért tartotta meg mindezeket az igéket számunkra? Azért, mert fontos, mert az örök életnek a forrása mindannyiunk számára. És ma is ugyanúgy igaz, ma is vannak, akik 2000 év után is Jézust ellenségnek tekintik. Na nem biztos, hogy azt a Jézust, akit ők elképzelnek maguknak, mert egy tanítót, akivel lehet vitatkozni, néhány dolgot elfogadni, talán még szívesen is hallgatnak. De azt a Jézust, aki a keresztre ment a mi bűneinkért, aki azért halt meg ártatlanul, hogy a mi bűneink miatt mi ne kerüljünk a pokolba, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen, na azt a Jézust nem szívesen hallgatják. Azt a Jézust, azzal a Jézussal most is sokan mennek szembe, de nincs esélyük. Viszont Isten kegyelméből mi tudjuk, hogy ki a Krisztus, és Úrnak valljuk őt. Érdemes megkeresni az életünkben azt, hogy hogyan tud ez valósággá lenni, hogy ő legyen az első az életünkben, és hogy azt úgy igyekezzünk élni, cselekedni, ahogyan ő tanított. És hogyha nem sikerül mindig, olyan jó, hogy mégis van úrvacsora, ahol oda tudunk menni, és Isten újra emlékeztet bennünket, hogy előre megbocsátottam a vétkeidet. Mi vagyunk az Istennek a népe, mi vagyunk azok, akik hozzátartozunk, mi vagyunk azok, akiket elhívott a bizonyságtételre, akik által a világ megismerheti őt. Mi vagyunk azok, de ugyanakkor nekünk nem csak azt ajánlja, hogy egykor majd az övéi lehetünk egészen, mennyek országának a polgárai, hanem azt is, hogy már most Isten országa közöttünk van, azt ajánlja, hogy már most ragaszkodhatunk hozzá, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy mellette kitartsunk. Legyen ehhez erőnk, legyünk jó szőlői, jó szőlőmunkásai az Úrnak, olyanok, akik termést hoznak, olyanok, akik ragaszkodnak, olyanok, akik meg tudják bánni a bűneiket, és olyanok, akik Isten ajándékát el tudják fogadni az ő kezéből. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 167. dicséretnek az első versét énekelve. A 167. dicséretnek az első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót!
Thank you.
helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük a mi hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és felállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megismerhettük a mi Urunkat, Jézust, aki eljött ebbe a világba, és amiket tett, tanított, cselekedett, mi ismerhetjük és érthetjük. Köszönjük, hogy a te üzenetet pontosan hozzánk szól, és a mi életünket akarja megszólítani. Urunk, hálásak vagyunk, hogy emlékeztettél bennünket arra, Jézusnak kell az első helyre kerülni az életünkben. Segíts, hogy akkor, amikor ebben gyengék vagyunk, amikor elsodor bennünket a világ, amikor a feladatokra figyelünk, amik körülöttünk vannak, és megfeledkezünk arról, akit te küldtél, és aki a mi megváltunk, akkor mindig legyen alkalom arra, hogy újra és újra elénk hozod. Köszönjük a te igédnek az üzenetét, amikor emlékeztettél bennünket arra, hogy hozzád tartozunk, hogy a te néped vagyunk, és a te gyermekeidként atyának szólíthatunk. Urunk, tudod, hogy honnan jöttünk, nem csak az otthonainkat ismered, hanem helyzetünket, azt, amiben vagyunk, emberi kapcsolatainknak pillanatnyi gondjait és örömeit, ismered emberi életünknek a nehézségeit, tudod az egészségünket, betegségünket, tudod a neheztelésünket, és tudod a felszabadultságunkat. Te ismersz bennünket, félelmeinket, aggodalmainkat is. Így jövünk hozzád, Urunk, ezzel a szívvel, ezzel a kéréssel, hogy válaszolj a mi életünk helyzeteire. A te áldásoddal, a te kegyelmeddel, biztatásoddal, erősítéseddel, úgy, ahogy nekünk arra szükségünk van. Adj szavakat a szánkba, hogy tudjunk imádkozni, tudjunk hívni téged, és tudjunk kérni téged minden helyzetben. De adjál ehhez halló füleket, hogy meghalljuk, amit te mondasz, ami a te véleményed, ami a te tanácsod, és add a te szent lelkednek az erejét, hogy meg tudjuk tenni, hogy úgy tudjunk cselekedni. Urunk, taníts szeretni bennünket úgy, ahogy te szerettél, hogy mi is így tudjuk szeretni egymást, és így tudjunk közeledni egymáshoz. Köszönjük, hogy megbocsátottad a vétkeinket, Urunk, érdemtelenül mégis a te kegyelmedből a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy könyöröghetünk, imádkozhatunk. Így imádkozunk most is, Urunk, azokért, akik nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akik gyógyulást remélnek, imádkozunk presbiter testvérünkért, aki a jövő héten műtétre készül. Maradj mellette, és őrizd meg őt, sőt, gyógyítsd meg őt. Urunk, imádkozunk minden betegért, családban, ismeretségi körben és gyülekezetben, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes a családtagjaikhoz. És eléd hozzuk a gyászolókat, azokat, akik elvesztették szeretett hozzátartozójukat, te légy az ő vigasztalójuk, te légy az, aki kegyelmesen melléjük állsz. Kérünk minden nélkülözőért és azokért, akik a te nevedet hívják segítségül szerte a világon. Imádkozunk, hogy legyen minél előbb béke, és érjen véget a háború. És hadd hozzuk eléd különösen is ebben a békéért való imádságban azokat, akik ebbe a háborúba keveredtek, kárpátaljai magyarokat, különösen mindenkit, de különösen is az ottani református gyülekezeteket, hogy a te kegyelmedből maradjanak meg, és tudjanak ebben a helyzetben is téged szolgálni, és a ti dicsőségedre élni. És Urunk, hadd könyörögjünk még egyházunk vezetőiért, a gyülekezet vezetőiért, és az egyházunk és a keresztény közösségek vezetőiért. Azért, hogy lássák és ne feledkezzenek meg arról, hogy mi a küldetés, és mi az, amire szüksége van a te népednek most is a gyülekezetekben, a te igédre, annak a világosságára, annak a hirdetésére, és Jézus Krisztusnak a dicsőítésére, hogy mindezt tegyük meg, és nem más kerüljön ennek a helyére. Imádkozunk vezetőinkért, bölcsességükért, egyházaink vezetőiért, és imádkozunk, Urunk Istenünk, országunk, népünk felelős vezetőiért is. Légy kegyelmes mindannyiunkhoz, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, a persejpénzként érkezett adományokat, amik vagy itt a templomban a persejbe kerültek, vagy online érkeztek azoktól, akik nézték, vagy újra megnézték a istentiszteleti közvetítéseinket. Köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásként és Isten dicsőségére érkezett adományokat is. A istentiszteletünknek a végén záró éneket énekeljük, és a záró ének után pedig az áldás és a himnusz következik. A 395. dicséretet fogjuk énekelni záró énekként mind a három versével. 395. dicséret így kezdődik, Isten szívén megpihenve. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.